Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Nyomárkai Kázmér, a K&K magazin főszerkesztője, és ugye arról beszélgetünk, hogy a legsikeresebb milliárdos magyar vállalkozásokról jelent meg egy kiadvány, amiben ugye hát nagyon sok mindenről, meg sok mindenkiről lehet olvasni. Ugye az előzőekben érintettünk pár témát, és mondtad azt, hogy a digitalizáció az kihívást jelent. Nyilván nem csak ebben a szektorban, hanem mindenhol, de mondjuk ezeknél a vállalkozásoknál mi az, ami megjelenik, mint probléma, hogyha digitalizációról beszélünk?
Hát én inkább azt mondanám, hogy ezek nagyon-nagyon különböző vállalkozások, tehát ilyen szempontból mondjuk, ha valaki pékséget üzemeltet, vagy kenyeret gyárt, egyszerűen szólva, ott egészen más a digitalizáció, mintha valami szolgáltatással foglalkozik, amit azért többségében jobban lehet digitalizálni. Inkább azt mondanám, hogy ez egy érdekes dolog, hogy a második generáció, tehát a potenciális utódok nagyon sok esetben azzal kezdik a cégen belül a tevékenységüket, hogy a digitalizációt elkezdik megvalósítani. Ilyen szempontból ez egy jó belépőpont nekik.
Ezek szerint akkor ez kevéssé jellemző, hogy digitalizáltak lennének ezek a vállalkozások? Mondjuk beszélgetünk egy ilyen 30-40 éves vállalkozásról, nyilván akkor még másak voltak az elvárások.
Hát kevéssé jellemző, de azért elindultak ebbe az irányba az elmúlt 5 évben mondjuk, és hát nyilván a Covid az egy fölpörgést okozott náluk is ezen a területen.
Nyilván azért, mert ugye nem is lehetett másképp kapcsolatot tartani.
Muszáj volt, igen.
Muszáj volt. Fejleszteni, illetve hát ugye van olyan pénzügyi vállalkozás, vagy pénzügyi tematikájú vállalkozás, ha jól emlékszem a kiadványban, a Bankmonitor, akik talán ebbe az irányba is, vagy hogy ők is azért a Covidnak egy picit köszönhetnek, nem? Igen.
De hát szerintem a Bilingo is egy jó példa, ugye, hogy az online számlázás az abszolút fölpörgött az utóbbi néhány évben.
Igen, az is egy óriási piac. Beszélgettünk arról, hogy ilyen nagyon érintőlegesen, hogy ugye megjelennek nők, és hogyan jelennek meg ezekben a vállalkozásokban. Hát hogyan jelennek meg?
Igen, hát ez nagyon jó kérdés. Ugye azt látjuk, hogy a Magyarország ilyen szempontból is azért bőven tradicionálisabb, mint Nyugat-Európa. Tehát azt kell mondjam, hogy a könyvben is vannak vállalkozó hölgyek, de nem sokan vannak. Talán a 45-ből 6-an vagy 7-en, úgyhogy ezek a jelenlegi arányok.
Kevesebben mernek vállalkozni a hölgyek közül?
Hát én azt gondolom, hogy a 90-es évek elején, közepén, amikor a legtöbb vállalkozás indult, egyértelműen a férfi dominancia volt. Ők lettek vállalkozók nagy többségükben, és ugye azóta lettek vállalkozó hölgyek, de talán jellemzőbb, hogy a családban, amikor nincsen fiútod, vagy a fiútod esetleg teljesen mást akarna csinálni, akkor a második generációból a hölgyek veszik át a kormánykereket.
De ez ugye azért érdekes, mert azért a történelem bebizonyította, hogy azért nagyszerű uralkodók is voltak hölgyek, nagyszerű államfők is voltak hölgyek, tehát hogy azért ez egyáltalán nem ismeretlen ez a műfaj, vagy szóval, hogy nem ennek a kornak a terméke, vagy nem ennek a kornak kellene, hogy a terméke legyen. Azok, akik megjelennek a könyvben, vagy akik megfelelő pozícióba kerülnek, ők beszélnek esetleg arról, hogy van velük szemben valami kevésbé előnyös megkülönböztetés? Tehát komolyan vesznek egy női vállalkozót, vállalatvezetőt, vagy azért küzdeni kell a pozícióért?
Hát azt gondolom, hogy ez is nagyon szektorfüggő, tehát vannak olyan szektorok, ahol nem tudom, a gépgyártás talán, vagy hasonlók, ahol bizony erősen küzdeni kell, hogy elhiggyék a hölgyről, hogy ő méltó utót tud lenni majd.
Nyilván ott fel kell készülni, meg mérnök emberek között helytállni, de hát azért előbb-utóbb csak sikerül.
Előbb-utóbb csak sikerül, de hát egy olyan közegben, mondjuk egy autóipari beszállítónál, ahol a túloldalon 90%-ban férfiak ülnek, ugye mindig nehezebben fogadnak el egy hölgyet.
Hát viszont egy divatiparnál, vagy szépségiparnál, vagy egészségiparnál mondhatjuk így, ott azért valószínűleg könnyebb lehet, hiszen...
Abszolút előny.
Ő igen. Maga is ugye a személyes márkája tud lenni a saját termékének, ugye a könyvben is vannak, van ilyen, ha jól emlékszem.
Igen, hát nagyon jól mondott, tehát nem véletlen, hogy pont a szépségipar, meg a diétaipar, ahol olyan hölgyvállalkozók vannak a könyvben, akik saját maguk indították a vállalkozást, nem pedig lent örökölték, vagy kapták.
Van-e olyan terv esetleg, hogy környező országokban, vagy akár magyar lakta területeken megjelentek majd hasonló kiadványokkal, vagy olyan vállalkozókkal, vállalkozásokkal, akik ott működnek?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy kézenfekvő, hogy mondjuk egy erdélyi magyar vállalkozók könyvben hasonlóképpen mutassunk be vállalkozásokat, mint ebben a könyvben. Meglátjuk, hogy sikerül-e, de annál is inkább jót kérdezem, mert ugye háromszor csináltunk lényegében hasonló könyvet, azzal a különbséggel, hogy az elején a családi vállalkozások voltak abszolút a fókuszban. Most elmozdultunk a úgynevezett friss trónkövetelő, 10 éven belül indult vállalkozások felé is, de hát egy idő után azért más kell majd csinálni, úgyhogy ez egy jó megoldás lehet, amit említettél.
Na, el tudtok indulni akkor ebbe az irányba, hát legalábbis reméljük. Egyébként így arról nyilatkoztak a résztvevők, hogy mondjuk, ha alapul veszünk egy családi vállalkozást, ott a családi kapcsolatokat gyengíti vagy erősíti egy ilyen vállalkozási jelenlét? Tehát, hogy mondjuk mindenki ugyanott dolgozik, és azért nagyon sok időt töltenek együtt.
Hát azért ez egy nehéz pálya. Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sok múlik az egyébként a háttérben levő feleségekkel, már hogy az alapítónak a feleségén, akinek mégis úgy kell egyben tartani a családot, hogy egyébként lehet, hogy a cégen belül nagyon különböző dolgokat gondol fiú vagy a lány, meg a papa a cégnek a működéséről.
Mert ugye azért itt lehetnek különböző egyéniségek, különböző habitusok, lehetnek kialakult üzleti kapcsolatok, amire mondjuk azt mondja a gyerek, hogy na jó, hát akkor ez biztos, hogy nem, és azzal biztos, hogy nem, és azonnal váltunk. Tehát, hogy azért ez magában hordoz egyfajta konfliktus helyzetet, meg hát nyilván sok türelem is kell hozzá, gondolom.
Abszolút, meg hát nyilván a kockázatvállalási hajlandóság ugye az életkornak a múlásával talán csökken, tehát ilyen szempontból lehet, hogy az utód menne előre és vállalna komoly kockázatot, a papa meg nem, hanem húzza vissza.
Az oktatásra, tanításra odafigyelnek ezekben a családi kapcsolatokban? Tehát ahol tudják, hogy nagyjából ki lesz, vagy ki lehet az utód, őt azért úgy elküldik tanulni, hogy na akkor nézzen körül, hogy működik ez máshol?
Azt gondolom, hogy igen, de talán ennél is fontosabb, hogy együtt készüljenek fel erre az utódlásra. Ugye ebben az ügyben vannak tanácsadók, akik hogy mondjam, nem most kezdték, hanem ők is csinálják 10 éve ezt a dolgot, és lehet rájuk támaszkodni. Vannak egyébként olyan képzések, akár a Budapesti Gazdasági Egyetemen belül, ahol ezzel foglalkoznak. Úgyhogy meg lehet találni ezeket a pontokat. Ez nagyon, az a megfigyelésünk, hogy nagyon nehezen szánják el magukat a cégek arra, hogy elinduljanak ebbe az irányba, abba az értelemben, hogy külső segítséget legyen az tanácsadó képzés igénybe vegyenek. Hogyha elindulnak, akkor onnan már egy fokkal könnyebb a dolog, mert kevesebben fordulnak vissza.
Igen, hát az első lépés nyilván nehéz megtenni. Én soha nem felejtem el, amikor először eljutottam egy coachhoz, és hát ugyan nem mondtam annak, aki elvitt, de nagyon tiltakoztam ellene. És azt vettem észre magamon, hogy eltelt 5 perc, és úgy teljesen feloldódtam a közegben, és hogy nagyon-nagyon jót tett. Szóval, hogy nagyon jót tudnak tenni ezek a pluszok, amiket ugye kap ilyenkor az ember.
Igen, hát egyszerűen máshogy látod magadat. Olyan szempontok jönnek elő, amik nem jöttek volna enélkül, vagy nagyon későn, vagy sokkal később jöttek volna.
És nyilván ott is az a cél, hogy ne az, hogy átvágják egymás torkát, mondjuk az előd meg az utód, hanem hogy találjanak egy közös platformot, hogy akkor hogyan és miként lehet tovább menni.
Hát illetve csináljanak egy tervet, vagy készítsenek egy tervet, hogy mik lesznek a következő lépések ebben az ügyben.
És utána az alapján már meg lehet valósítani, hogyha megvan a terv.
Jó esélye.
Köszönjük szépen. Az elmúlt 1 órában Nyomárkai Kázmérrel beszélgettünk, a K&K magazin főszerkesztőjével, és hát a legsikeresebb milliárdos magyar vállalkozásokkal kapcsolatos kiadványról. Nagyon boldog új évet kívánunk neked.
És még hasonló jókat kívánok.
További sikeres kiadványokat, és aztán meglátjuk, hogy ez a határon túli magyarok vagy egyéb vállalkozások, ez majd megjelenik-e. Kíváncsian várom minden esetre.
Mindenképp jelentkezem, ha megjelenik.
Köszönjük szépen.